Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, vasárnapi istentiszteletünk kezdetén fennállva a 89. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 89. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket, Isten dicsőítésével, nevének segítségül hívásával. Énekeljük a 255. számú dicséretet. A 255. dicséretet végig énekeljük. Így kezdődik az első verse, a 8-ból, mely igen jó az Úristent dicsérni. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk a Prédikátor könyvében, a könyv negyedik részében, a negyedik résznek az első 12 versében így. Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincs vigasztalójuk. Ezért boldogabbaknak tartom a halottakat, akik már régen meghaltak, az élőknél, akik még életben vannak. De mindkettőjüknél jobb annak, aki meg sem született, mert nem látja azokat a gonosz dolgokat, amelyeket elkövetnek a nap alatt. És láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irigysége kísér. Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Az ostoba karba teszi a kezét és tönkreteszi önmagát. Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. Láttam a nap alatt ilyen hiába valóságot is. Van egyedülálló ember, akinek nincs senkije, sem fia, sem testvére, még sincs vége fáradozásának, nem elégszik meg a gazdagsággal, és nem mondaná, ugyan kiért fáradozom, és kiért vonom meg magamtól a jót. Ezt is hiába valóság és elhibázott dolog. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállóknak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek. De aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen. A hármas fonál nem szakad el egyhamar. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő megszólítására, elcsendesedve imádkozzunk. Urunk, Istenünk, mennyei édesatyánk, te vagy minden bölcsességnek a forrása ezen a világon. Mi tervezgetünk, elképzelünk, sokszor erőlködünk, sokszor igyekszünk a magunk terveiben. És megfeledkezünk arról, hogy téged kellene megkérdeznünk. Köszönjük, hogy nem vagy közömbös az ember iránt. Köszönjük, hogy a mi életünk, akik itt vagyunk ebben a templomban, egyen-egyenként nem közömbös a számodra. Hogy fontos neked minden napunk, fontos minden nevetésünk és minden könnycseppünk, hogy fontosak vagyunk neked, hiszen te vagy az, aki közel akartál jönni hozzánk, aki meg akartál szólítani, aki ma is képes vagy arra, hogy mellénk álljál és velünk legyél a Szentlélek által. Urunk, köszönjük, hogy ilyen kegyelmes Isten vagy ezen a világon. És köszönjük, hogy mi is megtapasztalhattuk, és megtapasztalhatjuk ezt a szeretetet, amivel szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy tanácsolsz minket. Köszönjük, hogy adsz olyan útmutatást, amely hozzád közelebb visz. És hiszük, hogyha hozzád közelebb visz, a békességhez is közelebb visz. Jöttünk hozzád, mert sok minden van a szívünkben, vágyakozás, kérés, törekvés a békességre, törekvés a reménységre, a bizonyosságra, vagy éppen a vigasztalást akarjuk hallani tőled. Urunk, kegyelmesen cselekedj velünk, szólj hozzánk, és a te szent lelked által szólíts meg bennünket. Jézus Krisztusért áld meg, szenteld meg az Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 153. dicséretet énekeljük. A 153. dicséret így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz egy Istent megismerhet. Ez a 153. dicséret az előző dicséret dallamára kell énekelni. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, a felolvasott igeszakaszban van megírva, a Prédikátor könyve 4. részében az első 12 versben, amelyből most a 12. vers utolsó záró mondatát olvasom újra, a hármas fonál nem szakad el egyhamar. Kedves testvérek, elkezdtük olvasni a Prédikátor könyvét, és azt gondolom, hogy mindannyiunkba furcsa gondolatok jelentek meg, hiszen rögtön rá kellett jönni arra, ha eddig nem tűnt volna fel, hogy nem lehet a Bibliát egyszerűen berakni egy polcra, és azt mondani, ez ilyen, nem lehet olyan megjegyzéseket tenni, amik mindenre igazak. A Prédikátor könyve egy kicsit más talán, mint az eddig megszokott. Azt mondhatnám, hogy ahhoz, hogy értsük egy kicsit, perspektívát kellene váltanunk. Mert hogy a perspektívánk az volt eddig, és arra figyeltünk, mit tesz Isten. Nekem erről a 305. dicséretünk jutott eszembe az énekes könyvben, amely így kezdődik. Álmélkodással csodáljuk, véghetetlen szerelmed, ó Isten, ha megvizsgáljuk, kijelentett kegyelmed. Rá tekintünk Isten kegyelmére, Isten művére, Isten munkájára. Azt mondjuk, hogy milyen csodálatos, hogy megőrizte az ő népét. Azt mondjuk, hogy megtartotta a bűnei ellenére is. Azt mondjuk, hogy látjuk, ahogyan Isten cselekszik karácsonykor. Az ember csak csodálja, csak dicsőíteni tudja, ahogyan összegyűjti Jézus a tanítványokat, amikor felnő, ahogyan elküldi, ahogyan a Szentlélek elkezd munkálkodni, és mi ezt álmélkodással csodáljuk. Azt gondolom, hogy ez egy helyes perspektíva, amikor nem az ember felül akarjuk megérteni azt, amit Isten cselekszik, hanem Istenre tekintünk. Most mégis, ahhoz, hogy jól értsük ezt az igeszakaszt, azt gondolom, hogy nem megfeledkezve az előző nézőpontról, mégis egy másik perspektívába kell helyezni. Itt az emberről van szó, az emberről, az embernek a helyzetéről, az embernek a kapcsolatairól, nyomorúságáról, szerencséjéről, szerencsétlenségéről, mindazokkal a tapasztalatokkal együtt, amelyekkel az ember találkozik. A Prédikátor könyvét az Ószövetségben a bölcsesség irodalomhoz szokás sorolni, vagy hát a tanítói könyvekhez mondjuk így inkább, és mondjuk a bölcsesség irodalomnak a gyöngyszemmel sokkal inkább a példabeszédek tűnik, de nagyon emberi a Prédikátor könyve, ugye a visszatérő gondolata az, minden hiába valóság. Minden hiába valóság, de miközben valóban egy olyan gondolat, amit az ember sokszor átél, sokszor megtapasztal, szembe találkozunk ezzel, vagy magunk is küzdünk ezzel a problémával, egy beszélgetésen azt mondta valaki, hogy ez a Salamonnak tulajdonított könyv szerzője, ez nagyon depressziós volt, ma nagyon úgy gondolnánk, hogy depressziós. Én nem gondolom, hogy depressziós volt, én azt gondolom, hogy voltak az életének mélységei. Olyan mélységek, amelyekben tovább kellett lépni. Mélységek, amelyekben mégis megmaradt a hite. És olyan mélységek, amelyekben végig elfogadta, hogy minden Istentől jön, és mindenkinek azt a dolgot kell végezni, amit Isten rábízott, és azt el kell végezni. Ebben a részben, amely így elénk kerül, igazából kapcsolatainkról van szó. De nem úgy van szó a kapcsolatainkról, hogy csak a magunk, hanem az Istennel való kapcsolatainkról. Úgy indul el ez a történet, ez a rész, ez a kis szakasz, hogy bizony gyakran előfordul, hogy az embernek szembe kell néznie a magányossággal. A magány, aztán utána az emberi kapcsolat, és végül valami egészen furcsát mond a végén, háromról beszél, hiszen eddig úgy volt, hogy van az ember egyedül, van egy másik emberrel, és mégis a hármas vonal kerül elé. Talán sokan tudják, hogy miről van szó, de majd később megfejtjük mi együtt is, hogyha sikerül. Tehát először is arról van szó, hogy Isten az embert társas lénynek teremtette. Ismerjük a történetet, és nem véletlen, hogy ez az ige gyakran a házasság kötéseknél textusként szerepel, hiszen arról beszél, hogy jobb ketten lenni, mint egyedül. Jobb együtt lenni valakivel, mint magányosan lenni. És amikor a teremtés történetet megnézzük, ugye ott van a hat nap alatt teremtette Isten a világot, szépen látjuk, ahogy sorba egymásra épülnek a dolgok, megteremti a férfit és a nőt, és kicsit én úgy értelmezem, hogy egy kicsit megnyitja ezt a részt még, magyarázza a férfit a nőt, hogy a férfi egyedül van, és azt mondja, nem jó neki egyedül lenni. Szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt. És az azt gondolom, hogy nyilván vonatkozik a házasságra, vonatkozik a férfinő kapcsolatra is, de vonatkozik minden emberi kapcsolatra, nem jó egyedül lenni. Vannak persze olyan emberek, akik olyanok, és itt ezt el kell ismerni, és hát talán a kivétel erősíti a szabályt, hogy jobb nekik egyedül, meg nekünk is. Tehát van ilyen is azért, tehát én ezt nem mondom, hogy nincsen ilyen, de azért alapvetően az ember nem ilyen. Tehát azért alapvetően nem ilyenek vagyunk, hanem szükségünk van a társra, szükségünk van a másik emberre. És milyen szörnyűség, milyen rettenetes dolog, hogy ez a mai világ sokszor pont arról szól, hogy a társtalanság erősödik meg. Hogy atomjaira hullik a világunk. Mármint úgy, hogy már nem a közösségek kerülnek az első helyre, hanem az egyén. És az egyénnek olyan kultusza van, amely háttérbe szorítja a közösséget. Mindenkivel baj van, aki akadályoz bennünket. A feleségeket akadályozzák a férjek. A férjek meg nem tudják, hogy igazából mit is kezdjenek magukkal. Aztán valami módon valahogy azt sugallják, hogy nincsen szükség ezekre az emberi kapcsolatokra. Sokan maradnak egyedül. Úgy maradnak egyedül, hogy régen volt egy erőteljesebb kapcsolat. Lehet, hogy én tudom rosszul, de azért nagy vonalakban nagyobb családok voltak, nagyobb rokoni kapcsolatok. Ezek most így elkezdenek összemenni. Nem csak azért, mert több gyerek született, mert nagy családok voltak, hanem azért, mert tartottuk egymással a kapcsolatot. Fontosak voltak az unokatestvérek. És bizony már sokszor úgy van, hogy nincsenek is unokatestvérek. Van olyan gyerek, akit tanítottam, és kérdeztem, hogy ki van otthon? Hát testvér helyett a kutya szokott beszállni, hogy ő a testvér helyett, neki ő a testvére. Nehéz ilyenkor mit mondani. A szülők biztos tudják, hogy miért van így. Lehet, hogy ez a helyzet és kész. Sok oka lehet nyilván, objektív oka is ennek. De azért ez egy furcsa gondolat, hogy a kutya a testvér, mert nincsen testvér. Valahogy szomorú az én számomra ez. Nehéz ilyenkor mit mondani. De amikor megkérdezem, hogy unokatestvér, akkor mondják, hogy nincs unokatestvér. Miért? Hát mert egykék a szülők. Persze nyilván ez előfordul, de amikor régen is volt ilyen, sok oka lehet, de amikor ez ilyen tömegesen jelenik meg, akkor elég furcsa helyzet. Az ember elkezd egyedül maradni. Kihez menjen, kihez forduljon, ki az, aki mellette áll. És a kapcsolatok is olyan idéglenes jellegűek. Ugye egy házasság az egy olyan kapcsolat, ahol az ember elhatározza, hogy a másikkal akarja élni az életét. Persze nem mindig sikerül ez. Én tudom, sok bűnünk van. A bűneink terhelnek bennünket, az önzésünk, az miénk, a másiké, küzdelmes történet. Ezt Nem lehet azt mondani, hogy ez csak olyan egyszerű, hogy rámondjuk, hogy ámen. És akik benne vannak, vagy voltak, azok tudják, hogy így van, aztán meg fogják erősíteni, amit mondok erről. De azért akkor, amikor már idáig se jutunk el, hogy együtt induljunk el, amikor azt mondom, hogy ez csak ideiglenes, mert azért igazából, amikor két ember összeköltözik, az ideiglenes. Nem döntöttek arról, hogy ők örök életre, ásókap a nagyharang. Ideiglenes. Kapcsolataink olyan ideiglenessé válnak. Apa még itt van, nem sokára nem lesz itt. Ideiglenes a kapcsolat. Ideiglenes az egész világ, amely körülvesz bennünket. Most vele vagyunk, aztán mással, hogy is alakul ez az egész. És bizony sokszor, hogyha szembenézünk a magánnyal, akkor az nem esik jól. Nem jó egyedül lenni. Nem jó az embernek egyedül. Semmilyen formában nem jó egyedül. És itt most nem azt mondom, hogy aki egyedül van, az valamit elrontott. Az emberi bűn az, amely tönkretesz bennünket. Meg az, hogy hagyjuk, hogy tönkretegyen. Nem tudunk eléggé ragaszkodni Istenhez. A bűn az, amely megterhel bennünket. És amelyben látjuk, hogy nem jó ez így. Hogy szükségünk van a másik emberre. Nem csak a házastársra, a másik emberre. Szükségünk van a hívő embertársra is. Igen, a kereszténység arról is szól, hogy ez nem egy olyan vallás, hogy az ember megéli otthon a hitét magának. Hanem vannak testvérek. Nem véletlen, hogy olyan családiasnak van ez az egész megjelenítve. Azt mondom az Isten tisztelet elején, kedves testvérek. Szoktam e-mailt is írni azoknak, akiknek megvan az e-mail címe, és általában így kezdődik, hogy kedves testvérek. Egyszer elgondolkodtam rajta, hogy olyanok is vannak a e-mail címlistán, akik mondjuk hittanos szülők, de igazából nem gyakorolják a vallásukat, talán semmit nem tudnak erről az egészről, vagy csak nagyon keveset, de valahogy úgy érezték, hogy nem baj, hogyha a gyerekük megismeri a Bibliát, azokat a történeteket, és jó, hogy így gondolták, nehogy félreértsük. Elgondolkodtam azon, mit mondanak erre, hogy testvérek. Hogy hogyan értik ezt, hogy testvérek? Nekem ez nem meglepetés, mert gyerekkorom óta járok templomba, és mindig azt mondja a lelkész, kedves testvérek. Sose gondoltam, hogy ez probléma lenne. De azok, akik esetleg nem értik ezt, azok nem tudom, mit kezdenek vele. Ugye miért vagyunk mi testvérek? Azért fejtsük meg itt együtt, mi mindannyian a mennyei atyának vagyunk a gyermekei. Ugye úgy fogunk imádkozni, mi atyánk. Hogyha közös az atyánk, akkor nyilván mi testvérek kell, hogy legyünk ebben a tekintetben. Isten gyermekei vagyunk, testvérei egymásnak, és ez is egy közösség, ez is egy kapcsolat. A másik ember, aki tud értem imádkozni, akinek a baját, nyugiét számon tarthatom, akiért hálát adhatok, ez egy testvéri közösség kell, hogy legyen. Igen, mert nem egyedül állónak teremtette Isten az embert, nem magányosnak teremtette. Sőt, azt mondta egyszer valaki, az egyik tanárom azt mondta, hogy valahol a Szent Háromság, Atya, Fiú, Szentlélek, hogy Isten Szent Háromság arról is beszél, hogy a mi Istenünk nem egy magányos Isten. Persze itt ne értsük félre, idáig értsük csak, nem egy magányos Isten, hanem önmagában is egy szeretett közösség. Lehet ezen vitatkozni dogmatikailag, de nekem tetszett ez a gondolat. Szóval igazából Isten közösségbe hív önmagával is, de erről majd kicsit később. Jobban boldogul kettő, mint egy, mondja. Nagyon praktikusan közelíti meg a dolgokat. Ez is egy kicsit más, talán, mint általában megszoktuk a Bibliában, hogy ugye az ember praktikusan közelíti meg, Isten meg azt mondja, hát neki van egy másik üzenete. Ugye ott van Gedeon története, Gedeon, akinek az ellenséggel szembe kell szállnia, összegyűjti a nagy sereget, a hatalmas sereggel, szeretne megütközni az ellenséggel. Isten azonban azt mondja, hát mégse így kellene, aki fél, az menjen haza, maradnak talán 3000-en a végén, na hát még ez is egy sereg, menjünk le a vízpartra, aki szürcsöl a kezéből, az maradhat, a többiek menjenek haza, maradnak 300-an. Nem praktikus, nem praktikus, ugye? Tehát egy ellenséges sereggel 300-an megütközni nem praktikus. Mindenkit megnyugtatok, aki nem ismeri a történetet, Gedeon fog győzni ennek ellenére is, megtanulja, hogy a győzelem Istentől van, de ekkor is látjuk, hogy van az emberi gondolat, meg a másik, az Istennek a gondolata. Ennek is van helye. De azért Isten nem veszi el tőlünk azt a lehetőséget, azt a feladatot, hogy azért az életben alapvetően magunk, a magunk bölcsessége szerint, amit Istentől kérünk el, rendezzük a dolgainkat. Hogy tudjuk, hogy hogy kell ezt megcsinálni, hogy kell azt megcsinálni. A bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme, mondja az írás. Mégis itt azt látjuk, hogy fontos dolog, hogy az ember igyekezzen a saját dolgát elvégezni. Használja mindazokat az eszközöket, amelyek rendelkezésére állnak. Azt a tudást, amit az emberiség eddig felhalmozott. Tehát, hogyha ásni kell, nem baj, ha ásóval tesszük. Tehát egészen ilyen praktikus dolgokról van szó, hogy szabad így gondolkodni. Azt mondja, jobban boldogul kettő, mint egy. És tényleg így van. Ketten ugyan vannak nehézségek, de ketten egyszerűbb. És egyszerű dolgokat mond, az egyik elesik, a másik felemeli. Hogyha egyedülálló, akkor nem emeli fel senki. És hogyha ketten egymás mellé fekszenek, megmelegszenek, egyébként meg nem melegszenek meg. Majd ez így van. Tehát, hogy pont ma reggel láttam két ilyen kóbor cicát, próbálunk itt megszelídíteni, hogy reggel még hűvösebb volt, és láttam az ablakból, hogy egészen összebújtak ketten, mert megmelegítik egymást. Szóval igazából ezek nagyon praktikus dolgok. Jobb, ha van valaki, akihez lehet szólni, jobb, ha van valaki, aki meghallgat engem, hogyha el lehet mondani. Sokszor az is sokat segít, hogyha van kinek elmondani a gondolataimat. Hogyha van kivel megosztani. Lehet, hogy nem tudja megoldani, de mégis jó, hogyha ott van, együtt érez velem, és komolyan vesz engem, vagy hogy komolyan vesszük egymást. Jobb ketten, mint egyedül. Egyedül nehezebb. Persze vannak helyzetek, amikor nincs más megoldás. Vannak helyzetek, amikor úgy alakult, akár én rontottam el, akár más, akár a bűnterhe nehezedett rám, vannak helyzetek, amikor ezzel együtt kell élni. Akkor is voltak ilyenek, meg most is vannak ilyenek. De ne felejtsük el, hogy nem csak olyan módon lehet testvér, aki a családtag, hanem lehet testvér a keresztény közösségben is. Azt mondta valaki egyszer, hogy amikor elindult a kereszténység, talán nem tudjuk, de ez egy városi vallás volt alapvetően. A falvakban a pogányok laktak, a falusiak, ők megmaradtak az ő saját bálványaiknak a tisztelete mellett nagyon sokáig. Elsősorban a városokban terjedt el a kereszténység, ugye ennek van egy praktikus oka, részben mert a zsidóság, amelyik szétszóródott, főleg a városokban telepedett le, és ott hozta létre a kolóniáit, és a első a páli missziónak, és általában a missziónak, a keresztény missziónak az első bázisai a zsinagógák voltak, a zsidó közösségek, hiszen ott értették meg először, hogy a messiás eljött, és onnan indult tovább. De alapvetően a városokban, mégpedig azért, mert a városokban elidegenedett emberek voltak. Volt olyan urbanizáció, városiasodás. Az emberek jobb megélhetés és egyebek miatt a városokba, a nagyvárosokba áramlottak. De ott elidegenedtek. Már nem működtek ugyanazok a rokoni kapcsolatok, mint amik a falvakban működtek. Magányosak lettek. És amikor a keresztény közösségre rátaláltak, azt mondták, nézzétek, ezek hogy szeretik egymást. Ez egy olyan közösség, ahol együtt lehetünk, ahol újra megtaláljuk a másik embert is. És van az embernek egy ilyen igénye, egy ilyen szükséglete, hogy ne legyen egyedül. És olyan jó, hogy Isten adott csillaghegyi gyülekezetet, adott másik embert is, akiket kicsit lehetünk felelősek, még akkor is, hogyha csak messziről ismerjük, de olyan jó, hogy sokakat már egyre közelebbről ad lehetőséget arra, hogy egymásért is tegyünk valamit. Néha ez az egymásért tenni valamit, csupán az, hogy itt ülünk. Bármilyen megdöbbentő, de ez is tevés valamiért. Mert amikor bejön az a másik, aki esendő, aki nem tudja merre menjen, miben kapaszkodjon, azt mondja, jé, hát itt vannak olyanok, akik itt vannak. Vannak, akik találtak valamit. Itt én is találhatok valamit. Szóval ott van ez az igény bennünk. És ott van a terhe is az emberi kapcsolatainknak. Ezt is látjuk, és be kell vallanunk. Meg kell látni a bűneinket, meg kell látni, hogy nem tökéletesek ezek. Nem is lehetnek egyébként, nem akarok senkit elkeseríteni. Miért nem lehetnek tökéletesek az emberi kapcsolataink? Mert a bűn ott van az életünkben, ezt nem tagadhatjuk le. Ott van a bűn az életünkben, az önzés, amikor nem Istenre figyelünk, nem őt vesszük komolyan, nem lehetünk tökéletesek. Bár nyilván van megoldás, a megoldás az, hogy Istenre figyelünk. Azt mondtam, hogy egy másik perspektíva. Olyan jó, hogy ez a perspektíva, hogy ember-ember kapcsolat, ami emberi viszonyaink, ez nem idegen Istentől. És annyira nem idegen, kedves testvérek, hogy az Úr Jézus ebbe a viszonyrendszerbe érkezik meg, amikor emberré lesz. Emberként. Rögtön konfliktusok generálódnak körülötte. Ugye az első konfliktus akkor van, amikor kiderül, hogy Mária gyermeket vár. József el akarja bocsátani. Rögtön egy válás. Ugye jegyesek, de ez rögtön egy válás. Rögtön úgy tűnik, hogy Mária megcsalta Józsefet. Problémák. Ugye az Isten szent lelke beavatkozik, József megnyugszik, vállalja ezt a helyzetet, hogy Istennek a gyermekét fogja, hogy az a megváltót fogja nevelni, de rögtön ott van. Aztán utána felbojdul egész Jeruzsálem, megindulnak, meg akarják ölni, háborúság, el akarják pusztítani Jézust. Ebbe az emberi világba érkezik meg az Úr Jézus. Gyermekként, rászorulóként, testvérként, a másik emberhez odafordulóként, a mi viszonyrendszereinkbe érkezik meg. Milyen csodálatos dolog, hogy olyan Istenünk van, aki eljött közénk. Olyan Istenünk van, aki emberként járt közöttünk. Nem csak valami magasságban trónuló, parancsait osztogató, büntetéseket elbocsátó Isten, hanem olyan, aki szeretetét megmutatta, hogy Jézus eljött közénk. És nem csak abban nyilván, hanem abban, hogy önmagát adta értünk. Szóval ezt a perspektívát se felejtsük el, amikor a magunk emberi viszonyrendszereiben gondolkodunk. Hogy milyen jó, hogy Jézus ismeri ezeket. Hogy azokkal a helyzetekkel, amikben élünk, azokkal oda lehet menni hozzá. A bűneinkkel, a terheinkkel, nehézségeinkkel, a küzdelmeinkkel. És akkor egy furcsa dolog hangzik el, a hármas fonál nem szakad el egyhamar. Eddig csak arról van szó, hogy egymást támogatják az emberek. Arról van szó, hogy milyen jó, hogyha van egy másik mellettem. Ugye itt nem csak rokonról, barátról, azt mondja a Biblia a barátról, hogy néha többet ér egy barát, mint egy testvér. És van így. Vannak ilyen nagyon közeli barátságok. Vannak ilyen helyzetek, amikor ez ennyire fontossá tud lenni. A Bibliában az egyik nagy barátság Jónatánnak és Dávidnak a barátsága, akiknek összeforrt a lelkük, akik egymásra tudtak figyelni, és komolyan tudták venni a egymásért való felelősségvállalást. Ilyen is van. Mi az a hármas fonál? A hármas fonál az, hogy nem csak az emberi kapcsolatok rendszere létezik, hanem van egy másik. Hogy valójában itt egy háromszögről lenne szó, Isten és mi. És a probléma ott kezdődik a Bibliában, amikor ez a háromszög összetörik. Amikor az ember magára marad. Ugye, hogyan törik össze a bűneset története, Isten és az embernek a kapcsolata az nagyon is jó, az ember-ember kapcsolat is jó, de az ember nemet mond az Istennek. Azt mondja, nem akarom azt tenni, amit te helyesnek látsz. Te azt láttad helyesnek, hogy ne együnk arról a fáról, engem meg nem érdekel, hogy te mit mondasz. Hányszor vagyunk ilyenek, kedves testvérek? Isten azt látja helyesnek, hogy így vagy úgy kéne élni, így kéne hinni, így kéne imádkozni, és én meg azt mondom, engem nem érdekel, hogy te mit mondasz. Mert én jobban tudom, mert megváltozott a világ, mert most már 2019-et írunk, nem pedig Krisztus előtt 2000-et. Mert most már más viszonyok vannak, és én ahhoz akarok igazodni. Mert nekem ez kényelmesebb. Hányszor teszünk így? Hányszor nem veszük komolyan? Hittanórám, azt mondta az egyik gyerek, nagyon aranyos volt, akkor, most Éva meg Ádám miatt vagyunk ilyen helyzetben. Én mondom, igen, de azért ne legyünk ilyen igazságtalanok. Nézzük meg a mi életünket. Jobbak vagyunk? Nem tudom, a ti életeteket, kedves testvérek, nem ismerem olyan részletesen, én nem vagyok jobb. Vizsgálja meg mindenki önmagát. Jobbak vagyunk? Mi azt tesszük, amit Isten helyesnek lát? Vagy pont úgy teszünk, mint Ádám meg Éva? Mi jobban tudjuk. Ugyan Isten azt mondja, de mi jobban tudjuk. Ideig valók, emberek, mi jobban tudjuk, hogy mit kell tenni, hogyan kell élni. Jobban tudjuk, mi a helyes. Jobban tudták. Szóval vannak terhek ezekben az emberi kapcsolatokban. Akkor, amikor az ember elfordul Istentől, nem veszi komolyan, nem engedelmeskedik. De csúnya kifejezés ez az engedelmesség. Szóval, amikor nem engedelmeskedik, akkor megromlik az Istennel a viszonya. És akkor marad az ember-ember kapcsolat. Mert az marad. Ádám meg Éva együtt marad. És hogyan folytatódik ez a történet? Egy testvérgyilkossággal. Mert amikor az embernek Istennel megromlik a kapcsolata, megromlik egymással is a kapcsolata. Akkor már nem tudom a másikat ugyanúgy szeretni, mint ahogy Isten szeret engem. Hanem más dolgok jönnek elő. És persze lehetne azt mondani, nem így van, nekünk tudnunk kell, hogy az emberi kapcsolatainknak a problémája, fájdalmai, bűnei, azok ebből a bűnből származnak. Azért vagyunk ilyenek, azért ez a helyzet, mert Istennel megromlott az ember kapcsolata. És sokszor azt látom, hogy amikor az emberek közi kapcsolata megromlik, akkor megromlik a kapcsolatom Istennel is. Amikor meggyengül az Istenre figyelésem és a nekivaló engedelmességem, akkor könnyebben ítélkezem a másik felett. Akkor könnyebben gondolom azt, hogy én jobb vagyok, ő meg rosszabb. Én kevésbé vagyok hibás, ő hibásabb. De hogyha Istenre figyelek, akkor kiderül, hogy Isten nem azt mondja nekem, hogy figyelj ide, a feleséged az milyen rosszul csinálja a dolgokat. Nem azt mondja, hogy a másik ember az hogy botladozik itt a bűnben. Azt mondja, hogy te beszélsz? Ó, Uram, egészen más helyzet, hogyha Istenre figyelek. Azt mondja a hármas fonál. Emberi kapcsolataink mellett az Istennel való kapcsolat. Hogyha csak az emberi kapcsolatainkra fogunk figyelni, arra is kell, azért ezt ne tagadjuk le, akkor nem vesszük észre, hogy mindig ugyanabban a körben fogunk tovább menni, sokszor megoldás nélkül. A mi dolgunk az, hogy Istenre is figyeljünk. Ezért szoktuk ezt házasságkötéskor is választani, nem csak ketten kell lenni, hanem hárman. Az Istent kell behívni az életünkbe. Az Istent, hogy ráfigyeljünk, sőt, ugye mondtam, hogy egy háromszög, és egy kicsit, persze ez nem olyan biblikus, de azért mégis jól néz ki. Nem úgy értem, hogy nem biblikus, hogy nincs így leírva a Bibliában, úgy értem, de azért nem ellentétes vele. Itt egyik ember, másik ember, és az Isten van felül. Szóval az, hogy akkor, amikor ez megvalósul, akkor az életünknek is mássá kell lennie. Mert akkor van bűnbocsánat, akkor van megtérés, akkor van Istentől jövő szeretet, és van erre válasz a másik ember felé. Hogyha megfeledkezünk az Istennel való kapcsolatunkról, akkor annak előbb-utóbb következménye lesz az embertársi kapcsolatainkba is. Ha szeretnénk alkotó módon jelen lenni az emberi kapcsolatainkba, akkor először Istennel kell megújítani a kapcsolatunkat. Az Istennel való viszonyunkat kell megújítani. Eldönteni először, eldönteni újra, eldönteni sokatszor, hogy hová tartozunk. Hogy Istennek a gyermekei vagyunk. Ezért jött el az Úr Jézus, hogy ez mindenki számára lehetővé legyen. Hogy követhessük őt. És azzal, hogy követjük őt, már nem azt méricskéljük, hogy a másik mit tesz, hanem arra törekszünk, hogy mi a mi feladatunk ebben a világban. Hogyan képviseljük Krisztust? Nem visszaadni a rosszat, hanem megbocsátani. Nem elítélni a másikat, hanem imádkozni érte. Nem leírni a másikat, hanem Isten elé vinni imádságban és könyörgésben. Milyen jó, hogy többet láthatunk, mint amit emberi szemmel látunk. Milyen jó, hogy nem csak az emberi perspektíva van, bár ez is fontos Istennek, hanem van egy másik, amiben jelen van Isten. Ilyen jó lenne, hogyha mindannyiunk életében egyre inkább állandóan jelen lenne az Isten. És ez nem csak egy óhaj, ez egy lehetőség. Ez a mi döntésünk most már. Hiszen Krisztusban meghívott bennünket Isten, hogy az ő gyermekei legyünk. Hogy erre törekedjünk, hogy ezt építsük, megerősítsük, hogy elfogadjuk az útmutatást tőle. A hármas fonál. Ez az, ami Istentől adott ajándék mindannyiunk számára, a vele való kapcsolat, hogy erre igent merjünk mondani, és ehhez tudjunk ragaszkodni. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára a 474. dicséretünkkel, ezt énekeljük, válaszul az ige hirdetésre, az imádságról szól, Istennel járni, lakozni. csendesedjünk el, és vigyük egy perces imádságban hálaadásunkat és kérésünket egyenként az Úr elé. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és imádkozzunk együtt is. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, ilyen jó volt hallani, hogy nem vagyunk egyedül ebben a világban. Ilyen jó volt hallani, hogy neked fontosak a mi emberi kapcsolataink. Látod, hogy milyen sokszor kellene bölcsebbeknek lennünk, jobban igyekeznünk ebben, nem a magunk indulataira, emberi dolgainkra hallgatni, hanem rád figyelni. Köszönjük, hogy kegyelmesen tekintesz az életünkre, és meg tudod bocsátani a mi vétkeinket. Köszönjük, Urunk, hogy adtad nekünk ezt a lehetőséget, hogy veled kapcsolatban legyünk, hogy ismerjünk téged, hiszen te megismertél bennünket, hogy veled járjunk ebben a világban, tőled tanuljunk, rád figyeljünk, tőled kérjünk segítséget, és téged hívjunk be az életünkbe, a mindennapjainkba. Bocsásd meg, amikor megfeledkezünk erről. Bocsásd meg, amikor magunk akarunk mindent intézni, és bocsásd meg, amikor nem figyelünk rád. Köszönjük a bölcsességet, amit adsz. Nem csak arra gondolunk, ami te tőled jön, hanem a lehetőségekre. Köszönjük az adottságainkat, hogy mennyi mindent meg tudunk tenni, megoldani, el tudunk végezni a hétköznapokban. Köszönjük, hogy ezt a te ajándékodnak tekinthetjük. Hálásak vagyunk, hogy hozzád tartozunk, és a te néped vagyunk, a te gyermekeid. Urunk, légy ott a mi kapcsolatainkba. Hadd legyen erős ez a hármas fonál. Hadd legyen erős, amellyel hozzád kapcsolódunk, és erősítsd meg az embertársi kapcsolatainkat is. Adj bátorságot ebben, adj nagyobb szeretetet, adj nagyobb törekvést mindannyiunk számára. Urunk, hadd imádkozzunk most azokért, akiknek pont ebben vannak gondjaik, akiknek az emberi kapcsolataiban vannak nehézségek, küzdelmek, fájdalmak, adok-kapok helyzetek, amelyekből nem tudnunk kilépni. Urunk, te légy az, aki bátorságot adsz, hogy mások legyünk és máshogyan cselekedjünk. Légy segítségül, hogy a harag helyett a megbocsátás legyen jelen az életünkben, adj bátorságot, hogy ebben kezdeményezők legyünk. Segíts egymást jobban megérteni, segíts egymást jobban elfogadni, segíts, hogy ne ítélkezzünk egymás felé, hanem szolgálni tudjunk egymásnak. Urunk, imádkozunk mindenkiért, aki küzd ezekben a helyzetekben, akinek szüksége van, hogy új kapcsolatai legyenek, hogy a meglevők erősödjenek, megújuljanak, hogy vigasztalást nyerjen a szomorúságban. Te vagy a mindenható Isten, hozzád jövünk, hiszük, hogy kiönthetjük a mi szívünket előtted. De légy segítségül, ne hanyagoljuk el a veled való kapcsolatot sem. Urunk, adj erőt, hogy ne utasítsunk el téged. Ne üssük el a te felénk hűtött kezedet, hanem megragadjuk. Ne forduljunk el tőled, hanem közeledjünk felét, hiszen te közel jöttél. Urunk, a hitünkért imádkozunk. A hitünkért, hogy az ne csak elmélet legyen, hanem valóság a mindennapokban. Megélése az imádságnak, a rádfigyelésnek. Légy segítségül, Urunk, Adj nekünk erőt, emlékeztess rá, hogy hozzád tartozunk. Újítsd meg a veled való kapcsolatot, Istenünk, mindannyiunk számára, hogy örömteli legyen az életünk ebben is. Köszönjük neked a közösséget, amit adtál, a gyülekezetnek a közösségét, a keresztény közösséget. Köszönjük, akiket ránk bíztál, és akikre rábíztál bennünket. Kérünk, hogy formálj bennünket olyan közösséggé itt Csillaghegyen is, és minden keresztény közösséget, amely rólad beszél, amely téged dicsőít, amely a te nevedet akarja nagyobbá tenni, amely ismerni akar és követni akar téged. Szent lelkedet hívjuk, ezért, Urunk Istenünk. Köszönjük, hogy imádkozhatunk gondjaink között is. Így imádkozunk a gyászolókért, különösen is azért a családért, aki az elmúlt héten vett búcsút szeretett fértől, édesapától, testvértől. Kérlek, Uram, és kérünk, hogy te vigasztald a gyászolókat kegyelmeddel és szereteteddel, feltámadás reménységével állj melléjük. De minden gyászolóért, mindenkiért könyörgünk, aki emlékezik a szerettére. És így imádkozunk betegekért, külön is imádkozunk most hitoktatónkért, hogy légy vele a kórházban majd. Imádkozunk mindazokért a testvérekért, akik nehéz helyzetben vannak. Állj melléjük, hallgass meg az imádságunkat és az ő imádságukat. Urunk, könyörgünk gyülekezetünkért, bizonyságtételünkért, református egyházunkért és keresztény egyházainkért. Hallgass meg az imádságunkat, amikor eléd hozzuk városunkat, országunkat, nemzetünk ügyét. Légy kegyelmes hozzánk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságot. Amen. Együtt is könyörögünk, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. Ez a 425. dicséret, 4 verse, Ó Ábrahám ura, azután az áldás, és végül nemzeti imádságunk, a himnusz következik. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.